pipacsarosban talál magának. De a várúra fejét rázta, az ördög szabadította ki Tarnócit. Az ördög segíti, és nem földi erő. Az ördög bosszút áll, egyszer csak itt toppan, és elviszi őt is, tudni illik István grófot. Apolkához nem nyúlhat. Ó, hogy is nyúlhatna Apolkához? De Apolkáért eljön a szerelem, ami az ördögnél is erősebb. Rokonságban is van vele, unokaöccse az ördögnek anyai ágon. Apain az égé. Halucinációi voltak, víziói, éjjel nem aludt, felferjadt és segítségét kiáltott. Néha nappal is lefutott az udvarra. Egyszer egy rohamban, teljesen ruha nélkül, s Kovács uram és Pruszynszky utána iramodának erővel lefogták, és elvitték a szobájába, jeges borogatásokat rakván a fejére, ettől lecsillapodott. Napról napra soványodott, nem volt már emberi formája. Panaszkodott, hogy egy kígyó lakik benne, hogy érzi néha, s annyira félt, hogy a káplánnak mindenüvé utána kellett mennie, s ha leült a kertben vagy a folyosón, egy szentelt kört kellett csinálni a körülötte, amin az ördög át ne léphessen. Asmódi, szólítja meg egy-egy láthatatlan árnyékot. Ne okoskodj, ne gyere közelebb, mert megjárod. Szánalmas volt ránézni erre az összegémberedett, megtört együgyű alakra, aki még daliás, életerős volt nemrég. Napról napra sápadtabb lett, a szemei beestek, s valami tompa, szürke réteg ült rajtuk, csak akkor villogtak rémletesen zöld fényben, ha ingerült volt. A szemek alatt egyre nagyobbak lettek a kék karikák, néha megnézte magát a tükörben, és észrevette a foltokat, az asmódi csizmapatkói, panaszkodék, egész éjjel rugdalta a pofámat. Csendes, nyugodt napjaiban, mert még voltak ilyen napjai, órákig merengett, nézett a semmibe, és jó volt. Órákig elfeküdt hasmánt a szűnyegen, kártyát kevert, osztott, kiadogatott. Ha Apolka bejött és megkérdezte, hogy érzi magát, fontoskodva susogta. Kártyáztam az Istennel, és nyertem. Vigyorgott, víg volt, ha nyert, és végtelen levertség látszott rajta, ha vesztett. Kérdezte Apolka, hogy miben játszanak. Lesütötte a fejét, olykor sírva fakadt, de nem vallotta ki. Jámbor hangulatában még dudorászott is, egészen ki lehetett vele jönni, nézte a keresztes pókját, hogy mit csinál, bízas semmit se csinált. Délutánonként betekintett az istállóba, cukrot vitt a Waterloo-nak, simogatta a sörényét, veregette a lapockáját, néha meg is csókolgatta az okos fehér lámpásos fejét, vagy lement a kertbe, hogy hozzá nem nyúlt a nemes kertészeti növényekhez, a kaméliákhoz, a játszintokhoz, a magnóliákhoz, hanem ahol mezei virágokat látott a barázdákon, füvek között, azokat letépdelte, körültűzdelte vele a kalapját. A bolondok rendszerint a mezei virágokért rajonganak. A mezei virágok a föld vad gondolatai, nyílnak maguktól, szeszélyesen össze-vissza. A bolondok gondolatai az érzésnek, az ész által meg nem nyesegetett vadvirágai. Testvérek. A várkert alsó részén, túl a filagórián, egy kiszáradt patak kavicsaiból kiválogatta a színeseket, telirakta velük a zsebeit. Különösen a sáfrány színűeknek örült, fenn aztán kiöntögette a címerterem közepére, már egy egész garmada volt, s mikor Pruszynszky jött, vagy Pamutkai, kevélyen mutogatta, mintha India kincsei volnának. No, gyűjtöttem valamicskét a leányomnak. Lesz mit taprítani a tejbe, ha én behunyom a szememet? Mindig arra a leányra gondolt. Sajátszerű lázas ragaszkodás volt ez, mely kivált akkor nyilvánult, ha rossz napjai voltak. Ilyenkor zúzott, tört, borzasztó volt, káprázatok kínozták, hangok támadtak a falból, a bútorokból, tompák, zuhogók, alakok jártak, keltek előtte, akiket más nem látott, csak ő, ősapáik szellemei szólították, csak ő hallotta és beszélt velük. Birokra kelt láthatatlan ellenségekkel, sorba vagdalta hozzájuk a drága vázákat és mindent, amihez ért. Ilyenkor aztán futottak Apolkáért, aki bejött és szemrehányóan megfette. Az Isten szerelméért, negyedik István! Mit csinál ön? Ejjjj, negyedik István! Különösen ez a negyedik István megszólítás imponált neki. Az Apolka tekintetétől megjuhászkodott, lázban villogó szemei megteltek könnyekkel, Karjai leestek, melle megszűnt hörögni és zihálni. A fenevadból gyámoltalan ember lett, akit a leányka kézen fogott, s elvezetett, mint egy kezes bárányt az előszobába, ahol mindig volt készen egy vödör jeges víz, amiből hideg borogatást tett a halántékaira. Iszonyodott a hideg víztől, de mégis állta, didergett, a foga vacogott, de mégsem mert ellenkezni, csak a kiaszott kezeit tette össze könyörögve.
Kegyelem, apolka!
A káprázatok és látományok csak kivételesen voltak némi összefüggésben a valósággal. Egy este azzal futott ki a szobájából, hogy a holdat lelopta az égről Makovnyik és Komár. Éppen most lopták le, maga látta az ablakon át, mikor egy nagy létrán másztak felérte. A zsivány Makovnyik a csizma sarkával lerúgott egy csillagot is. Egészen föl volt emiatt háborodva, és elrendeli, hogy verjék vasba Makovnyikot és Komárt. Hát bíz, azt meg kellett tenni, mert a hold csak ugyan nem volt a helyén. Valami apró felhő alá csúszott hirtelen. István gróf látni akarta, hogyan vasalják meg őket. Másnap is kíváncsi volt, hogyan ülnek vasban. Többször megnézegette. De mikor aztán a következő éjjel ismét feljött a hold, hanyat homlok rohant le, hogy kiszabadítsa őket, mert a holdat visszatették. Igaz, hogy egy jó nagy darabot már megettetek belőle az emberek. Mikor aztán levették a vasat a lábukról, magához intette Makovnyikot, és nagyhamiskásan, pajtáskodón kacsintott rá a bal szemével. Nagyok tondik vagytok. A hold nem sokat ér se nektek, se a világnak. A hold a békák gyertyája. Hanem ha már valamit akartok, súgta Makovnyik fülébe, lopjátok el a napot. Hallod-e, fiam Makovnyik, a napot? Ez lesz a nagy parádé? A hű Makovnyik kezet csókolt engedelmesen, és a fejével bólintott, hogy jó, el fogja lopni a napot, ha a méltóságos úr úgy parancsolja. Ennek aztán annyira megörült, hogy behitt a nagy bizalmasan a szobájába Makovnyikot és Pamutkait is. Ez nagy dolog lesz, hallod-e? Ez egy kitűnő eszme, de persze ezt maga nem érti, ezredes. Te ellopod a napot, Makovnyik, de nem holnap, se holnap után, hanem majd én megmondom, hogy mikor. A Pamutkainak sok pénzt adok, de igen sok pénzt. Hogy ami csak kéz gyertya van és fagyú a gyertyamártáshoz az országban, azt mind összevásárolja előbb, és mikor bekövetkezik az örök éj, akkor azt borzasztó áron eladjuk. Hát nem vagyok én egy furfangos ember, Pamutkai! Hát szóljon már, mi? Tapsolt, ugrándozott, hogy ilyesmit kigondolt, széles jókedvében zsebébe nyúlt, és megajándékozta Makovnyikot egy-két kavicssal. Itt van neked egy kis előleg, Makovnyik. Látszott, hogy bizonyos vékony szálak még kötik az egyik gondolatát a másikhoz. De mennyire vékonyak? Jaj, ha azok is elszakadnak. Azon túl gyakran emlegette Makovnyikot, hogy hol van, mit csinál, mindig titkosan suttogva, mint ahogy egy cinkos tudakozódik a másikról. Amellett egynéhányszor szólott Bakrának és másoknak is a bekövetkezendő nagy változásról. Egyszer valami szó volt a kalendáriumról, komolykodva ütötte fel fejét, mint egy professzor. Ostobaság. Az emberek egyidejűek, Pruzsinszki. A színek után számítanak. Egy darab fehér világ, egy nap. Egy darab fekete világ, egy éj. A másik darab fehér világ, két nap. A másik darab fekete világ, két éj. De majd meglátnád, ha a világ mindig egy színű lenne. Hogy számítanák össze a napokat? Hm? Mi is lenne az? Pedig az így lesz, Pruzsinszki. Neked megmondhatom, ha tovább nem adod. Több íjjel mutatta a beavatottak előtt, hogy az agyrendszere még nem mondott fel minden törvényt. Az egyik kerék küllője még itt-ott beleillik a másiknak a rovátkáiba. Még örültek is neki, hogy olyan következetesen várja az örök éjt. És jött is az lassan, Lábújhegyen, és mégis biztosan egyre közelebb-közelebb, de csak az ő számára. A külső események csak elősegítették. Levél érkezett Zsolna polgármesterétől, Blázitól, hogy a Nedecen tartózkodó Trünovszki Apolónia megörökölvén az elhalt Trünovszki Péter vagyonát számára gyámul és a végrendelet végrehajtójául ő, tudnélik Blázi neveztetett ki, minek folytán felkéri a méltóságos grófot, méltóztassék a nevezett kisasszonyt a törvényes kezekbe kiszolgáltatni, joga lévén azonban felszámítani összes költségeket,